Koldusnak tűnt, nem tiszteletre méltó svájci rendőrfelügyelőnek. Arca felismerhetetlen volt a kosztól és a pókhálótól, aranykeretes szemüvege élő anakronizmusként csillogott az orrán. Kontármesterre emlékeztetett, akire rászakadt az építése alatt álló ház. Hol van a pók? Követelőztem tovább. A lány elkapta a zsebkendőt a szája elől, és növekvő rémülettel nézett rám. Talán arra gondolt, hogy megharapott a vérfarkas, és elkaptam tőle a veszettséget. Hamarosan kiderült, hogy Margó és Berta tisztítószerekért indult a kamrába, fel is pakoltak belőlük, amikor a kamra oldalába épített, de már emberemlékezet óta nem használt kandalló lyukából kimászott valaki. Ez a valaki természetesen én voltam. Margó elbeszélése szerint a régi kandallóban halmozták fel azokat a használaton kívül helyezett partvisokat és seprüket, amelyeket Frau Zöllnernek nem volt szíve kihajítani. A partvis nyeleket néztem póklábaknak, és magát a partvist szőrös póknak. Ami a szerencsétlen Margót és Bertát illeti, meg voltak győződve róla, hogy a vérfarkas támadta meg őket, és hogy ők lesznek a következő áldozatai. Margó kezébe kapott egy nyársat, amelyen nyári éjszakákon húst sütnek a vállalkozó kedvű vendégek, és megpróbálta kiszúrni vele a farkas szemét. Majdnem sikerült. Nem sokkal később mellettünk ájuldozott Frau Zöllner is. Fogalma sem volt az elfalazott éléskamráról és a kandallóról. Azt természetesen tudta, hogy a tisztítószer raktárban található egy ősrégi kandalló, de nem emlékezett rá, hogy valaha is begyújtották volna. Vártfogel egy alig használt gyökér kefével tisztogatta magát, miközben elmerülten társalgott a háziasszonnyal. Müller négy kézlábra állt, és megpróbált visszamászni az éléskamrába. Bedugta a fejét a lyukba, aztán visszafordult, és reménykedve kérdezte. – Velem jön, ez lesz életem nagy riportja. Másztam volna, de Vártfogel megállított. – Mr. Lawrence, jól van? – Köszönöm, remekül és maga. Müller eközben eltűnt a résben. Csak a partvis nyelek remektek, ahogy mászás közben megrugdosta őket. Egyszerűen megáll az eszem, siránkozott Frau Zöllner. Fogalmam sem volt róla, higgyék el, talán Zöllner nagypapa építette annak idején, akkor, amikor azt a föld alatti szobát is. Nagy különc volt az öreg, és alig ha normális. Gondolják, hogy visszajár, és ő... 1881-es lekvárok vannak oda át, mondta a felügyelő, legalább egy vagonnal. Fogalmam sem volt róla, mondta az asszony. Jézus Mária, én leköltözöm a faluba, tisztára kísértett ház, kitör a frász, ha arra gondolok, hogy még egy éjszakát itt kell töltenem. És a vendégei? Frau Zöllner lemondóan legyintve beleroskadt egy lábát vesztett fotelba, összekulcsolta a kezét és könyörögve nézett a felügyelőre. Találják meg nekem, és vigyék a fenébe. Nem igaz, nem lehet igaz, hogy egy rohadt farkas tönkre tegye az üzletemet. Istenem, miért is nem vagyok katolikus? Hozatnék egy ördögűző pátert, aki elhajtaná innen a gonoszt. Vártfogel lehajtott fejjel kefélgette magát, nem akaródzott válaszolnia. Mit mondjak, meg tudtam érteni. Amíg Frau Zöllner Vártfogelt bíztatta, elhatároztam, hogy mégiscsak Müller után mászom. Kíváncsi voltam a múlt századi éléskamrára, de még kíváncsibb a trófeára a falon. Mintha valami szokatlant véltem volna felfedezni az üvegszemek mögött. Müllert is alig, hanem a farkas fej izgatta, érezte, sztárriportot csinálhat, ha rájön a vérfarkas rejtélyére. A riport vonzása még a viszolygását is legyőzette vele, amelyet a föld alatti lyukakban való mászkálás iránt érzett. Sóhajtottam, négy kézlábra ereszkedtem, és bedugtam a fejem a kandallóba, mintha valami azt csukta volna, hogy ne menjek be. Ha keleten érzem az ismeretlen súgását, biztos, hogy hallgatok rá. Itt Svájcban azonban Európa közepén kevésbé hajlottam a misztikumra. Pedig hajlanom kellett volna, nem is vitás. Csak hogy akkor hogyan oldódott volna meg a vérfarkas éjszakájának a rejtélye? Mivel a póklábak még mindig eltömték a lyukat, óvatosan kerülgettem őket, nehogy kiüssék a szemem. Fogtam egy szőrös partvisfejet, és bedobtam az éléskamrába. Hadd örüljön neki, Müller! Müllert azonban láthatóan nem izgatta a partvisfej, mert mozdulatlan maradt. Akkor sem szólt egyetlen szót sem, amikor nagy nehezen átküzdöttem magam a lyukon. Körülnéztem, aztán visszamásztam a póklábak közé. Addig kotoráztam, amíg bizonyossá nem vált, hogy nincs a fegyverem a partvisnyelek között. Müller egy távolabbi polcnál állt, és az üvegeket vizsgálta. Lámpája ott fénylett a keze ügyében, egyenesen a falra irányítva. Talált valami érdekeset? Morgott valamit, amit úgy is érthettem, hogy igen. Elmélyülten tanulmányozta az üvegeket egy jövendő, múltszázadi lekvár recepteket bemutató cikk reményében. Lehajolt, és az alsó polcokon kotorászott. Felemeltem a lámpát, és úgy tartottam, hogy rávilágíthassak vele a trófeára. Kíváncsi voltam, miből készítették a farkas szemét. Mintha pezsgő érlelő pincében lettem volna. A befőttes üvegek között évszázados pókháló kolóniák telepedtek meg, egy gyógyszerkutató, aki az antibiotikumok szerelmese, a Mennyországban érezhette volna magát a sok-sok penészfajta láttán. Elkaptam a fényt a penészekről, és lassan milliméterről milliméterre haladva közelítettem meg a farkas trófeát. Azért ilyen lassan, mert kíváncsi voltam rá, nem húzódik-e vezeték a falon. Azon sem csodálkoztam volna, ha televíziós kamerák csillognak a farkas szemében. Arról persze fogalmam sem volt, hogy ki csinálta volna és miért. Lassan, megfontoltan húztam a fényt a falon egészen addig, amíg csak el nem értem a fal végéig. Éreztem, hogy hideg fut végig a hátamon. Gyorsan visszaugrattam a fényt, de most sem találtam sem vezetéket, sem kábelt, sőt, még trófeát sem. Megbabonázva álltam, a lámpa fényét a trófea hűlt helyére irányítva. Müller, mintha felvihogott volna az üvegek között. Megkönnyebbültem, felsóhajtottam. Hát persze, hogy Müller... Az lesz az igazi szenzáció, ha lefotózza a trófeát. Már láttam is magam előtt a szalagcímeket. Az utolsó farkasember trófeája. Kíváncsi voltam, vajon Walt Vogel mit szól az ötletéhez. Mivel még mindig az üvegeket piszkálgatta, megpróbáltam kitalálni, hova dugta a fejet. Egyáltalán gyerekes dolognak tartottam, hogy megpróbálja átejteni Walt Vogelt. A lámpát! Felém nyújtotta a kezét, anélkül, hogy hátrafordult volna. Olyan elmélyülten tanulmányozta az üvegeket, hogy szinte irigyeltem érte. Aki nem megszállott, mint Müller, soha ne menjen riporternek. Felemeltem a lámpát, és a tenyerébe tettem. Nézze meg a ribiszkelekvárját, aztán gyerünk tovább. Meg akarom vizsgálni az öreg Zöllner szobáját és a trófeát. Nekidőltem a falnak, előkotortam a pipám a zsebemből. Kihúztam a gyufás katuját is, és rágyújtottam. Lassan, kényelmesen szipákoltam, hadd legyen ideje szemügyre venni a lekvárokat. A lámpa hirtelen kialudt. Egyszeriben tökéletes feketeségben találtam magam, csak a pipám parazsa fény lett, mint a Szent János bogár. És ekkor hirtelen elfogott a félsz, mint amikor tudat alatt megérzem, hogy óriási ostobaságot csináltam. Mintha pinceajtót nyitottak volna rám. Hűvös levegő áramlott velem szemben. Ha költői akarnék lenni, azt mondanám, nyirkos volt, mint a halál lehellete. Pontosan nem tudtam, mi történik körülöttem, de a régi reflexeknek engedelmeskedve pillanatok tört része alatt cselekedtem. Kikaptam a számból a pipám, és a szemközti falnak vágtam. Seregnyi apró szikra hullott ki belőle, tűzcsíkot húzva az éjszakában. Müller! Ha valaki meghallotta volna a hangom, megrémült volna tőle. Tele volt gyanakvással, félelemmel és elszántsággal. Müller! Nem válaszolt, és a lámpát sem gyújtotta meg. Ha nem féltem volna, hogy túl nagy zajt ütök vele, legszívesebben a falhoz vertem volna a fejem. Itt állok fegyvertelenül, és... Egyetlen megoldás maradt csak. A lyuk. Már-már elindultam volna, hogy fejjel előre bevessem magam a nyílásba, de még idejében visszafogtam magam. Hát, ha ő is arra számít. Hát, ha ott áll a lyuknál, és csak arra vár, hogy a nyakam... Úristen! Müller! Hangosan kiáltottam a nevét, aztán lebuktam a padlóra. Tenyerem alatt évszázados por és pókhálók gyúródtak galacsinokká.